Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Jelentsük a kongresszusnak, hogy megvalósítottuk az egész évre eső exporter feladatainkat.
30 év remény.
A Maros-megyei Póka egy Székelyföld felső Maros-mente mezőség régiók találkozásánál fekvő magyar református falu. Ma a mezőség települései között sorolják fel. Az ottaniak, mint Ötvös József nyugalmazott református esperes is, Vas Albert és Kallós Zoltán óta büszkén vállalják mezőségi voltukat. Tisztelt hallgatók, egy 40 éves szolgálati út tele van, feledhetetlen élményekkel és bukásokkal, a megélt hivatásban benne van a régió, szűkebb vagy tágabb értelemben Erdély 4 év, és mivel 13 év Ötvös József szolgálat idejének egyharmada a változás előtti időre esik, ezért nagykor tanúja ez a szolgálati út. Ebből az élethelyzetből visszatekintve még inkább felértékelődik egy olyan erdélyi életszolgálat, amely hivatásából eredően elsősorban közösségi küldetés volt, és ez nem csak vállalás kérdése, hanem eleve elrendelt életút. Egy lelkipásztor életmódjában, a naponkénti kihívásaiban és a feladat végzésében az őt meghívó és a megválasztó közösség felelős szolgája a szó latin eredetű megfogalmazásában miniszter. Van is egy ilyen szép szókapcsolat, minister verbidei, vagyis Isten igéjének szolgája. Ennek csak egyszerű, becsületes fölvállalása és elvégzett eredménye a szolgálat. Ötvös korosztályának mindez annyira természetes volt, hogy a közösségi élet határozta meg a lelkipásztor magánéletét és családi életét. Lehet ezen vitatkozni, de mindezt mai portré alanyunk nemzedéke így élte meg. Témánk: élmények és bukások.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.
Esperes úr, békesség Istentől!
Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm én is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Tiszteletes úr, Pókát többször emlegették Kisbécsként, úgy tudjuk, hogy azért, mert a település lakosságához képest sok volt ott az úgynevezett kisnemesi család.
Minden erdélyi falunak megvan a saját arcképe, és a saját jellegzetessége, és éppen ezért minden erdélyi falu más, és mindenkinek megvan a maga értéke is. Én a régi gyermekkori falu képét hordozom magamban, amikor még édesapám büszkén mondta, hogy mi Kisbécsben lakunk, alapjában éve nem tudtam, hogy milyen a Nagybécs, hiszen én még nem láttam a Nagybécst, viszont tudtam, hogy valami érdekessége kell ennek lennie. Aztán később, egy kicsit úgy utána nézve a falu történetnek, találkoztam is ezzel a kifejezéssel írott formájában is, tehát nem csak a faluban nevezték így, hogy Kisbécs, hanem rajta maradt ez a név, és egy kicsit úgy megkülönböztető a környező falvakhoz viszonyítva. Én ennek örültem is, mert náluk nem voltak várak, nem voltak kastélyok, mint a szomszédos Gernye-Szeges Sárpatakon, vagy pedig Sáronberkén, viszont csak az én falumat, a szülőfalumat, Pókát mondták Kisbécsnek. Úgy tudom, hogy azért, mert a falu lakosságához viszonyítva elég nagy számban éltek úgynevezett kisbirtokosok, vagy így középnemesek. Arisztokratákról nem igen tudunk. A történelemben voltak nagy nevek, mert például Székelyek főkapitányának is volt ott valamikor birtoka. Alapjában véve, legalábbis az én gyerekkoromban is, előtte főleg ilyen kisnemesek éltek ott, akik tanítatták gyerekeiket, viszont olyan nagy számban éltek, hogy a falu lakosságához viszonyítva százalékban elnevezték így, hogy Bécs, vagyis Kisbécs.
Középiskoláját a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Liceum magyar sportosztályában végezte. Következzenek most élete meghatározói és színfoltjai.
Meghatározó volt már maga a bejutás, és engedjék meg, hogy most már egy titkot is eláruljak, amit talán akkor nem lett volna szabad elmondani. Azért mégis elmondom itt most, mert akár neveket is mondhatnék, mert egy nagyon szép példa arról, hogy milyenek voltak az igazi nevelők, az igazi tanárok. Ugyanis 5.-6. osztályban nagyszerű tanáraink voltak, akik Marosvásárhelyről jártak ki, mert könnyen megközelíthető volt az utazás miatt a 60-as években. Póka, mely 23 kilométerre van Marosvásárhelytől, reggel délben este voltak autóbuszok, ezért a fiatal tanárok szívesen kezdték ott a szolgálatukat. 5.-6. 7. osztályos koromban nagyon komoly marosvásárhelyi tanárok, tanárnők tanítottak, akik aztán később bekerültek Marosvásárhelyre, Teleki TK-tól kezdve egészen más iskolákhoz. És amikor én 8-ot befejeztem, utánam jöttek. Egyszerűen eljöttek, úgy május körül, és megkérdeztek édesapámtól, hogy a fiát hova adja iskolába. Földműves családba születtem, mezőgazdasági iskolába gondolkoztunk, és mondtam, édesapám, hogy a mezőgazdasági középiskolába. És akkor az egyik tanárnő azt mondta, aki már nem tanított Pókában, emlékezett rám, azt mondta, hogy miért nem küldi a Bolyaiba, az egy erős iskola. Amire édesapám azt mondta, hogy vajon megbírja-e ez a falusi gyerek ezt az iskolát. És akkor következő történt. Májusban bevittek Marosvásárhelyre egy hétre, és beültettek a Bolya iskola 8. osztályába. És úgy feleltettek engem is, mintha első osztálytól 8. ott tanultam volna. És utána kiértékelték, és megállapították, hogy a román nyelvet eltekintve megbírom azt az iskolát. Ezt azért mondom el, mert ebben van két nagy pozitívum. A lelkükön viselték a diákok sorsát a tanárok, utánam jöttek, a másik pedig az, hogy egy falusi iskolában a román nyelvet eltekintve olyan-olyan magas szintű képzés volt elemében és általános iskolában, mint akár Marosvásárhelyen. Az, hogy sportosztályban végeztem, ez azt is jelenti, akkor 1960-as évek végén, mivel épp akkor épült a Marosvásárhelyi Pedagógiai Liceum tanítóképző, ezért nem volt osztály lehetőség számukra, és a Bolya iskola bentlakásában volt a tanítóképző, ezért nem volt bentlakás csak a sportolók számára, így kellett kényszer megoldásként nekem sportosztályra felvételizni. Természetesen 14 évesen még büszkés voltam arra, hogy sportosztályba végzek. Hadd mondjam el, hogy akkor viszont úgy volt, hogy 3 magyar osztály volt, a középiskolában nem egy népiskola volt, mondjam úgy, ezért volt valóban nagyon erős iskola, hiszen volt egy sportosztály, volt egy reál, és volt egy humán osztály, amelyben nagyon erős diákság volt.
Teológiai tanulmányait 1971-1976 között végezte, de tudjuk, hogy ezekből egyébet a nagyszebeni német evangélikusoknál, majd pedig ezt követi a Göttingenben töltött időszak.
A 70-es években úgy látszott mifelénk, hogy könnyebb Kelet-Németországba eljutni Magyarországra. Azon kívül pedig sokat számított az, hogy az igazi mély teológiai munkákhoz németül lehetett hozzájutni, főleg azért, mert a román-magyar határnál a magyar teológiai könyveket elvették. Én is megjártam azt, hogy 20 könyvemet a határnál elvettek, leszállítottak, és mai napig nem kaptam vissza, viszont a német könyvekhez könnyebben hozzájutottunk, tehát ez eleve már adta azt a lehetőséget, vagy követelményt, hogy jó lenne németül megtanulni. Mivel 1948-ban összevonták a Romániában, Erdélyben lévő protestáns teológiákat, azért mondom, mert többes számban, mert 1948-ban alakult meg az Egységes Protestáns Teológiai Intézet Kolozsváron, amelyben az reformátusok mellett ott voltak az unitáriusok, ott voltak a magyar evangélikus és a német evangélikusok. Aztán valamikor a 60-as években, egész pontosan nem tudom, a szászok, a német evangélikusok visszamentek Szebenbe, de az csak egy része volt a teológiának alapjába véve, a rektorátus az Kolozsváron volt, és Szebenben volt a dékán. Valahogy úgy volt, mint ahogy most van a Szapienciának is, vannak különböző osztálya, van egy rektor, és akkor vannak a dékánok. Különböző egy Csíkszeredában és Kolozsváron, Vásárhelyen. Viszont ezzel a kétfelé válással volt egy olyan lehetőség, hogy a teológusok harmadéves korukba cserélhettek, vagyis szászok jöttek fel Kolozsvárra magyarul tanulni, és magyarok mentek le Szebenbe németül tanulni. Az igazság az, hogy ez úgy működött, hogy egy szász jött fel Kolozsvárra, nem tanult meg magyarul, de nagyon élvezte a kolozsvári teológiai életet és a kolozsvári kultúrát, mert tökéletesen beszéltek románul. Ezzel szemben viszont 3-4 magyar ment le Szebenbe tanulni. Így kerültem én is harmadével le Szebenbe tanulni. 2.5 évet sikerült ott tanulni. Az igazság az, hogy az első fél évben Szebent ismertem meg, viszont életem egyik legnagyobb élménye az, hogy akkor még ott voltak a szászok, amikor még naponta lehetett különböző német nyelvű kulturális előadásokra, koncertre, színházba. Német színházba jártunk. Az könnyebb volt megérteni, mint a teológiai előadásokat, mert abban látvány is volt, és a szászok viszont nagyon fejlett zenei életet éltek, ezért be lehetett kapcsolódni. Nagyon nagy élményei vannak a szebeni zenei életről, komoly jazz zenei élet volt ott. A Göttingen viszont az úgy jött be a képbe, amikor elvégeztem a teológiát, akkor felvételiztem a doktori tanfolyamra, bejutottam, viszont nagyon nehéz volt a 70-es években, 76-ban végeztem el a teológiát, nagyon nehéz volt nyugatra elmenni ösztöndíjjal, és bennem volt mindig egy ilyen hiányérzet, hogy nem sikerült doktorjelöltként egy nyugati ösztöndíjra elmenni, és akkor a 90-es változás után azonnal jelentkeztem, és sikerült. Meg kell mondanom, hogy akkor már 40 éves voltam, amikor kimentem peregrinus diáknak Németországba, Alsó-Szászországba, Göttingenbe. Már nem azzal a rugalmassággal, már nem tudtam úgy visszakapcsolódni a tudományos kutatásba, mégis életem egyik legnagyobb élménye. Hadd mondjak annyit el, Göttingen egy körülbelül akkora város, mint Marosvásárhely, valamivel kevesebb, amelyben akkor 74 féle egyetemi szak volt, egyetemi város, és abban a városban akkor több mint 100 emléktábla volt a házak ormain, amely arra emlékeztethet, hogy kik tanultak ott sok évvel ezelőtt. Azért mondom, mert én nagyon büszke voltam akkor, mert 3 magyar tábla volt a 100 között, de mind a 3 erdélyi volt. Gyarmati Sámuel, Körösi Csoma Sándor és Bolyai Farkas. Sőt, Bolyai Farkasnak az emléktábláját abban az évben állították fel, amikor én ott voltam, csak valamilyen elfoglaltság miatt éppen a táblavatáskor nem voltam ott, de másnap azonnal megnéztem, hogy a Kurze Strasszéban ott áll Gauss élbűvetével szemben azóta is, hogy Wolfgang, mert ezt így írták fel a Farkast, Wolfgang Bolyai.
És most az elméletből a gyakorlatba, az egyetemi tanulmányi évek után a gyülekezeti mindennapok.
Úgy érzem, akkor éred be igazán bennem az úgynevezett hivatás. Teológián tanítják, és azt hiszem, hogy ez így van, hogy a lelkipásztori szolgálat az hivatás. Csak úgy lehetett végezni, és én hiszem, hogy ma is csak úgy lehet végezni. Ez nem egy szakma. Ez nem azt jelenti, hogy én nem tisztelem a szakmunkásokat, sőt, sokszor csodálom az ácsokat, vagy a fafaragókat. Nem is tudnám azt elvégezni, hogy elvégeznek. Viszont a lelkipásztori munka, szolgálat, akár az orvosi nevelői, most már nem szeretném megkülönböztetni, az egy hivatás. De önmagában benne van ebben a szóban az, hogy valaki elhív. És ezt így is tanítják a teológián, hogy csak úgy lehet valaki lelkipásztor, hogyha kapott egy elhívást. És én ezt nem éreztem. Meg kell mondanom, én amikor bejutottam a teológiára, 19 évesen, boldog fiatalemberként Kolozsváron, egyetemistának éreztem magam, de igazán nem éreztem azt, hogy nekem van az Istentől egy akkora elhívásom, amely az életemet meghatározza. Még akkor sem, amikor negyed, majd később, mivel én 5 éves teológiát végeztem a szebeni miatt, 5. éven úgy közeledett az, hogy ki fogunk menni gyülekezetbe, és nem csak egyszerűen prédikálni fogunk, hanem felelősök vagyunk, hogy ott, hogy miképpen élünk, és mit fogunk végezni. És amikor egyszerűen szembesültem azzal, hogy idősebb embereknek akár tanácsot kell adni, vagy idősebb emberekkel szemben nekem úgy kell 20 évesen élni és hitelesnek lenni, hogy az a tisztelet és az az elvárás, amivel egy lelkipásztorral szemben éltek akkor, az valóban igaz legyen. És akkor éreztem meg, szembesülve az első dolgokkal, hogy milyen nagy dolog az, amikor úgynevezett erdélyi értelmiségként az ember felelősséget hordoz egy közösségért, akár egy pár százas, vagy kisebb, vagy egy hatalmas közösségért. És valóban a gyülekezeti munkával való szembesülésben éreztem meg azt, hogy nekem van elhívásom.
Egy nem lelkipásztori családból érkezve, mekkora kihívás volt papi életet élni?
Úgy tudnám megfogalmazni, hogy van-e az egésznek ilyen szempont, egy töblete és egy hiányérzete. A töblete az, hogy falusi körülmények között élve, felnőve, ismerve a falunak az életét, a falusi embernek a gondolkodását, akár az elvárásait, sokkal közvetlenebben tudtunk beszélgetni az emberekkel, és ez valóban így volt. Nem is Görgés Szentén, hanem a következő állomáson, Jedden számtalanszor kisegített engem az, hogy tudtam, hogy hogy kell megszólítani egy embert. Most egy érdekes dolgot mondok, de egyszerűen volt olyan, hogy valakivel nem tudtam közelebb férkőzni beszélgetésben, és egyszer trágyát hordott a földjére, és akkor találkoztunk, és 10 métert mentünk együtt, és elbeszélgettünk, hogy most lerakja, és aztán hogy fogja beszántani, és emlékszem, rám nézett, és mondta, hogy de miért kell beszántani, honnan tudja be kell szántani, azért, mert kiszárad. Banálisnak tűnő egyszerű dologgal nyílnak meg az emberek. Én ezt éreztem, ezt a töbletet, hogy nekem sokkal könnyebb volt őszinte kapcsolatot kialakítani az emberekkel. Viszont volt azonban egy hiányérzet is, vagy talán én mondanám erre, nehézségek kihívása. Mert egy lelkipásztori élet és a családnak az élete egészen más, mint egy más élet. Most nem akarom a többiekkel összehasonlítani, csak egyet hadd mondjak el. Egy lelkipásztornak, főleg abban az időszakban, amelyben én éltem, a 70-es évektől egészen a 2010-es évek közepéig nem volt hétvégéje. Szinte hihetetlen, ugye, hogy úgy él egy család 40 éven keresztül gyerekekkel, hogy szombat, vasárnap nem mehetnek el a weekendre, nem mehet el egy vendéglőbe. Sőt, amikor már marosvási lelkipásztor voltam, egyszerűen a családdal együtt nem tudtam ebédelni szombaton és vasárnap, mert akkor volt a szolgálat. Ez igaz, hogy hétfő kedden átéli az ember a függetlenséget. Tehát ha megnézem, akkor valóban egy lelkipásztori családnak az élete legalábbis a mi generációnkban egészen más volt, mint annak az élete, ahonnan én jöttem, vagy azoknak az élete, akik között én éltem.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy lelkipásztori szolgálatainak helyei egy szép erdélyi életút nyomai.
A mi időnkben ezt így mondták, hogy az a egészséges és sikeres papi élet, amikor az ember végigmegy a létrafokain. És én valahogy úgy élhettem meg, sőt egy kicsit még irigyeltek is, meg kell mondanom, nevet mondok, egy Csiha Kálmán püspök úrral egyszer vitatkoztunk. Nekem megadatott az, ami egy nagyon szép volt, hogy egyetlen gyülekezetben sem éltem 5 évnél kevesebbet, de 10-nél se sokkal többet. Ez egy ideális életmód egy erdélyi lelkipásztor számára, főleg úgy, amiképpen számomra kialakult. Először egy nagyon kicsi gyülekezetbe kezdtem, Görgény Szent Imrén, mondanám, hogy a Görgény völgyében, de ez a kicsi gyülekezet hihetetlen sok élményt és eredményt, sikert jelentett számomra. Nem csak azt, hogy gyülekezeti házat építettünk a Ceausescu időben, úgy, hogy még a püspökség sem tudta, hogy mi házat építünk, vagy pedig templomokat javítottunk. Megadatott az, amiről Nagy Gyula püspök úr azt mondta, hogy az ő 20 éves szolgálatában ilyen nem volt, hogy egy vasárnap egy gyülekezőben 2 templomot szentelt fel, amit megjavítottunk. Görgény Üvegcsűrön délelőtt és délután a Görgény Szent Imreit. Ugyanis ezen a helyen 3 gyülekezetben szolgáltam. 20 kilométeres körzet volt ez, kerékpárral jártam. Beérett akkor a sportiskolai tanulásom is, és edzésem is, viszont hát akkor 20 éves voltam, és fiatalok voltunk, és vállaltuk ezt a szolgálatot. Az érdekessége az, hogy a 3 teljesen különböző gyülekezet egyformán el tudott fogadni. Például Alsvidecsen, csak annyit mondjak el, Alsvidecsen egy olyan templomban szolgáltam minden hónapban 2-szer, ahol 10 órakor a templomban román nyelven tartott misét az ortodox lelkész. 12-kor német nyelven a 100 evangélikus lelkész, aki régenből járt ki, és 12-kor a református lelkész prédikált magyarul. Abban a templomban, amelyben valamikor egy gyönyörű orgona volt, de az orgonasípok hiányoztak, mert a II. Világháborúban állítólag a motoros katonák vitték el motor kipufogócsőnek, és az ablakok még a 70-es években is hiányoztak, hogy kilőtték a II. Világháborúban, a németek építették, de végül mindenki ezt tartozott, és ez így van, mindenki ezt tartozott, és senki ezt tartozott. Utána Jedre kerültem lelkipásztornak, amely egy Székelyföld szélén lévő, nagyon érdekes, változó, átalakuló gyülekezet volt, amelyben egy egészen más életformával találkoztam, abban a faluban nem volt semmi más templom, uralkodó lett volna a református egyház, de éppen ezért eléggé közömbös is volt. Persze annak is megvoltak a pozitívumai, a szépségei, és az a 11 év valóban életem egyik legszebb időszaka volt, hiszen ott alapítottam családot, ott született két fiunk, és még a harmadik is ott fogant. Aztán felgyorsult az élet, ugye a 90-es évek elején, és akkor 95-ben meghívtak Marosvásárhelyre, először a Cserei gyülekezet adott. Nagyon szép kihívás volt, és egy nagyon nagy élmény. A kihívás az volt, hogy 5000 református tartozott hozzá, főleg Kükül és Nyárádmentiek, akik félig meddig vásárhelyek, félig meddiek pedig gyökértelenek voltak. Ezeknek kellene egy közösségi életet formálni ott, és meg kell mondanom, hogy úgy érzem, hogy sikerült. Ami nagyon szép volt viszont ebben az, hogy ez alatt az idő alatt éltem én meg azt, hogy gyülekezeti lelkészként mit jelentett élni, mert akkor már gyakorlatom is volt. Mindezt azért mondom, mert utána átkerültem ugye a vártemplomban, amely egy státusz szimbólum a Marosvásárhelynek, és ha szabad így mondani, akkor egy karriernek a csúcsa, de ott soha többet nem tudtam átélni azt a gyülekezeti közösséget, mint a Cserahelyen, mert ott már esperes voltam, egyházkövető, misszionőr, generális direktor, sok-sok elfoglaltságom miatt nem tudtam közvetlenül együtt élni a gyülekezettel, és akkor hadd mondjam el, hogy úgy éltem a vártemplomban 10 éven keresztül, hogy sokkal több cserehait eskedtem a vártemplomban, mert bejöttek oda esküdni, mert az én időmben konfirmáltak.
Tisztelt hallgatók, Ötvös úr, most röviden zene következik, a beszélgetést azonnal folytatjuk.
Napfény a kezemen, s a tenger hív, állok a fővenyen, simogat a víz, hunyorgom a
Folytatjuk a beszélgetést Eötvös József nyugalmazott református esperessel. Tiszteletes úr, mennyire illet be 1977-ben a református lelkipásztor szolgálati élete egy falu közösség életébe, és mi adott lelki erőt ebben az időszakban a lelkipásztori szolgálatához?
Emlékszem, amikor befejeztük a teológiát 1976-ban, én 77-ben a földrengés napján kezdtem a szolgálatot, mert még egy fél évet voltam Szebenben, de 76-ban, amikor már a végzős évfolyamon beszélgettünk arról, hogy mit kell nekünk tenni, mert azért akkor már szembenéztünk 23-24 évesen azzal, hogy mi felelősök vagyunk. Nem tudtuk valóban, hogy milyen, valóban mennyire felelősök vagyunk, de úgy a gondolattal eljátszottva és félig meddig komolyan, hogy mit fogunk mi tenni. És emlékszem, hogy volt egy nagyon kedves megfogalmazás, és azt hiszem, hogy ez jellemző azért generációnkra, főleg olyan módban, vagy olyan formaképpen, hogy ezt megpróbáltuk megélni. Ez a megfogalmazás így hangzott. Jézus megváltotta az emberiséget kereszthalálával, mi pedig meg fogjuk menteni az erdélyi magyarságot. Ebben nem magyarkodás volt. Ebben az volt benne, hogy mi akkor éreztük, hogy felelősök vagyunk a közösségért. Nekem könnyebb volt ilyen szempontból mindezt megélni, mert egy kicsi falu közösségből Vásárhelyre kerültem középiskolába, félig meddig már elszakadtam attól a falusi életmódtól, mert végül csak nyáron jártam haza 2-3 hónapot szabadságra, amikor édesapámmal elmentünk az állami gazdaságba kasszálni napszámba, és a gyűjtött pénzből még megengedte azt is, hogy elmenjek a Székelyföldre. Tehát végül már egy kicsit elszakadtam a falutól, aztán teológiával, nagyon szerettem akkor a kolozsvár életet, teljesen elszakadtam az falu életétől, a falu közösségétől, attól, amivel felnőttem. Tehát én, amikor kikerültem a gyülekezetbe, akkor az új faluban éreztem magam. De sokkal később Göttingenben láttam azt, hogy Németországban ez így működött már akkor, hogy amikor valaki elment egyetemre, akkor teljesen ott hagyta az otthonát, és az egyetemi városban volt lakó. Tehát nem úgynevezett flottántal, hogy mi voltunk, hanem állandó lakhelyen. Most én ezt éltem át, amikor bekerültem egy gyülekezetbe, hogy én ahhoz hozzá tartozok, és akkor nekem azért kell a felelősséget hordozni. Az elején egy kicsit nehéz volt, megmondom, mert olyan kérdések is előjöttek, amelyekre a teológián nem készítettek fel, de valóban ez azt is jelentette akkor a falu közösségnek, nagyon fontos felelőse vagyok, akinek nagy döntésekben is kell tanácsot adni. Elmondok egy ilyen esetet, amely nagyon sokáig még ott volt bennem, hogy jó tanácsot adtam, vagy nem. Egyszer egy idősebb férfi eljött hozzám egy este beszélgetni, én voltam 24-25 éves, ő akkor már 50 év körül volt szinte, és mondta, hogy tisztetes úr, adjon nekem tanácsot. A kisebbik fiam most végezte a 4. osztályt, és itt a faluban csak összevont 1-4 magyar osztály van. Mit csináljak? Ha román iskolába adom, akkor nem lesz magyar. Itt a faluban csak román 5. osztály van. Viszont ha azt akarom magyar iskolába menjen, akkor régen be kell menjen minden nap ezekkel a munkásokkal, akik reggel 5-kor vagy fél 6-kor ülnek fel az autóbuszra, és egyfolytában kártyáznak. És meg kell mondanom, hogy én akkor eleve autóban azt mondja, hogy jaj, Jancsi bácsi, adjaj régen be magyar iskolába. Viszont egy időben ez a gyerek úgy nézett, hogy elzűlik. Éppen azért, mert 10 évesen kiesett a szülői felügyelet alól, és egy városi környezetbe került, ahol nem tudtak ellenőrizni. És nagyon sokáig lelkismeret furdalásom volt, hogy én egyetlen mondattal hozzájárultam ennek a gyereknek a kalandozáshoz, az elzüléséhez. 30 év múlva jelezték nekem Görgés Szent Imréről, hogy meghalt Jancsi bácsi, elmentem a temetésére, és a kisebbik fia fogadott, akinek azóta van családja, és egy normális életmódja. De tudom, hogy ez például nagyon sokáig számomra kérdés volt, hogy egy 20 éves, egy 30 éves mennyire vállalhatja fel egy kisebb közösségnek, vagy az erdélyi nagy magyar közösségnek a felelősségét, márpedig egy lelkipásztor, egy nevelő ezt a közösségi felelősséget hordozza magában.
Térjünk vissza egy kicsit a 70-es évek végéhez. Mennyire volt magyar, vagy éppen nemzeti küldetés akkor lelkipásztornak lenni, és mekkora volt a nyomás az állam részéről?
Talán egy példával tudom ezt igazán hangsúlyozni, vagy éppen aláhúzni. Nemzeti küldetése volt akkor a lelkipásztornak. Én most a református lelkipásztorról beszélek, de talán a többiről is lehetne. Egyszerűen visszaemlékszem, hogy Petlen Gábor nevét tőlem hallották sokszor. Petlen Gáborról nem beszéltek az iskolában. Petlen Gábornak a nevét, az Eglőverdi Református Fedelemnek a nevét megtörtént, hogy felnőtt egy gyerek 18 éves koráig, és nem hallotta. Viszont, mint református fejedelem, akár példaként az ige hirdetésben, akár pedig vallás órán úgy érezzük, hogy kötelesség róla beszélni. Azon kívül a kommunizmusban, vagy a szocializmusban, nem tudom, hogy ez hogy kell egész pontosan ugye megfogalmazni, azóta diktatúráról sok mindenről beszélnek, akkor egy kicsit másképpen éltük meg. Valóban volt egy olyan nyomás az állam részéről, amely szerette volna, hogy minél kevesebbet beszéljünk a lelki értékekről és a magyar értékekről. Én ezt így tudnám megfogalmazni, hogy volt egy nyomás, amely szerette volna inkább kézbe tartani és meglátni, hogy mi van az egyházban, és amennyire lehet bizonyos szempontból a maga politikájára, a maga hasznára felhasználni az egyházat. Utólag visszatekintve és szembesülve az úgynevezett szekus dossziékkal, látom, hogy nem volt akkora sikerük. Volt egy megfélemlítésszerű, de egy vidéken élő lelkipásztor nem volt annyira fontos. Ez itt nem is érezte annyira ezt a megfélemlítést. Inkább két oldaláról tudnám észlelni, vagy érzékelni mindazt, hogy érezhető volt a nyomás, az, hogy a vallásórákat valamiért nem akarták. Emlékszem, az én gyerekkoromban is a tanároknak kellett rászervezni programot, a szülők ezzel szemben megpróbálták kijátszani. Ez egyfajta ilyen nevelési politika volt. Elég hamar csődöt mondott ez falu legalábbis. Sőt, én emlékszem, hogy sokkal elevenebbek voltak az én gyerekkoromban, és később, főleg amikor lelkipásztort a falusi vallásórák hétvégén, mint ma, amikor már szabad. Viszont valóban volt egyfajta nyomás az állam részéről a külföldi kapcsolatok. És ezt azért éreztük akkor, és ennek megvoltak a hátrányai. Először az, hogy úgy megpróbáltak elszakítani a magyar református egyháztól, a magyar nemzeti dolgoktól, és ebben éreztük azt, hogy hát hátrányunk volt, két évente egyszer lehetett elmenni Kelet-Berlinig. Nekem szerencsém volt olyan szempontból, hogy amikor Szebenben tanultam a teológián, akkor egy román rendőrrel beszélgettünk a szászokkal együtt, és ő azt mondta nekem, hogy nézd, ha te el akarsz menni Budapest, akkor kérje Berlinbe útlevelet, mert azt meg fogod kapni, és úgyis útközben annyit állsz Budapesten, amennyit akarsz, és akkor most elárulom, hát gondolom, ez más tudta rajtam kívül, nem rendőr kellett megmondja, hogy akkor úgy oldottuk meg, hogy Kelet-Berlinbe kértünk útlevelet, és akkor elmentünk Berlinbe, ott lepecsételték az útlevelünket a határnál, és visszafelé jövett két hetet ültünk Pesten.
Milyen volt az ökumenizmus, vagyis a különböző vallásúak közötti együttműködése?
Meglepő, amit mondok, jobb volt, mint most. Meg kell mondanom, hogy sokkal jobban összehozott minket, magyar egyházokat, az elnyomás. Mert éreztük kettős kisebbségben magunkat. Először azért éreztük, hogy a faluban nem az első embereknek akartak minket tekinteni. Volt egy tisztelet, soha el nem felejtem, hogy sokkal nagyobb tiszteletet éreztem az emberek látásában, az emberek szemében, az emberek mosolyában és a közvetlen kapcsolatban, mint akár egy néptanácselnök, akár pedig egy pártitkár, akik ugye a falut vezették. Viszont megpróbálták úgy második, harmadik helyre tenni, a lelkipásztorokat iskolába sem engedtek be, temültünk akkor mi ott a főhelyeken, megéltük a saját magunk életét. És volt egy másik fajta elnyomás, ugye magyarok voltunk egy románia szocialista köztársaságban. Viszont ez azt is jelentett, hogy a katolikusok is elnyomott helyzetben voltak, unitáriusok, evangélikusok, szászok is, és el kell mondanom, hogy akkor legalábbis nekem sokkal jobb volt a kapcsolatom a katolikus papokkal, a katolikus egyházzal, mint ma ebben a felszabadult részben. Viszont volt időszak, amikor az ortodoxokkal is jobb kapcsolatunk volt. Én nagyon sajnálom azt, hogy az 1990-es marosvásári verekedés egy képet tört össze bennem. A Görgény völgyében egyetlen református lelkipásztorként én jó közvetlen kapcsolatba kerültem az ott lévő román ortodox lelkészekkel. Ezt most nem tudom, sosem tudtam leellenőrizni, és nem tudom, hogy ez hogy adódott akkor, de igazán úgy éreztem, hogy az ők részük és az én részömről is egy hiteles egymás felé indulás volt. Tudnék én is most történeteket mondani, de hát időnk sincs hozzá. Viszont 90 után az én részemről teljesen megszakadt, ugyanis én felismertem 90 márciusában a Libánfalvi és a Hodáki lelkipásztort a velünk szemben álló tömegben. Tehát ők valóban ott voltak Marosvásárhelyen, akik behozták azokat, akik összeverekedtek a magyarokkal. Ezt el sem tudtam volna képzelni 90 előtt. Tehát én azt mondom, hogy akkor az ökumenizmus jó volt, és jó volt a gyülekezeti tagok között ökumenizmus, csak mondjam el, egy autóbuszt vártak reggel 5:30 a román ortodoxok és a magyar reformátusok. És ott a felszállásnál egyáltalán nem számított az, hogy milyen vallású vagyok. És ez volt a munkahelyükön. Sőt, a munkahelyükön szinte egy ilyen hunszút titokzatosság volt, hogy együtt beszélgetett a román és a magyar, hogy az ünnepen milyen sokan voltunk a templomba, és akkor boldog büszkeséggel csak titokban mondták, hogy a pártitkár ne hallja meg. Tehát cinkos társak voltak szinte az állammal szemben, és ez adott egy olyan őszinte tiszta ökumenizmust. Én ezt most nem érzem.
Megmaradt percekben összegezzünk. A portrénk címe Élmények és bukások.
Mind a kettőből van, szívesebben beszélgetünk az élményekről, akkor azokkal kezdem, talán a bukásra is marad majd idő. Talán a legnagyobb élményem, mosolyogni fognak a kedves hallgatók, de elmondom. Az volt, amikor valamikor úgy a 90-es években egy Dorstetten nevű német falucskában, nagyobb faluban, egy evangélikus templomban szolgáltam. Meg kell mondani a német, ugye megírta a prédikációt, a kollega kijavította, mert Németországban már akkor is olvasták a prédikációt. Méghozzá luteránus templom volt, tehát Luther Palásban voltam, leprédikáltam. Nekem egy nagyon nagy élmény volt Erdély magyar református lelkészként egy német templomban, egy gyönyörű gótikus templomban, mit tudom én, 100-valahányan lehettek a templomban, németül prédikáltam. És amikor lejöttem a szószékről, ugye mentem volna a presbiterek felé, két olyan 10 éves gyerek jött felém. Láttam, hogy valamit akarnak kérdezni, hát meg kell mondanom, ez meglepetés az volt, hogy mondja az egyik fiú, hogy kérek autogramot. Soha addig életemben autogramot nem adtam lelkipásztorként. És akkor tudtam azért, hogy mi az, ott aláírtam a füzetbe a nevemet, és akkor másik is nyújtotta a füzetet. Az a másik volt már életemben ugye másodperce különbsége, de volt tapasztalat, és megnéztem, hogy kik mellé írom a nevemet, és meg kell mondanom, életem egyik legnagyobb élménye Steffi Graf aláírása mellé kerültem. Hát nekem akkora élmény volt, hogy egy erdélyi magyar református lelkipásztor egy világhírű teniszező mellé kerül. Lehet, hogy csak az autogramban, de ez akkora jelkép és jelzés volt számomra, hogy talán életem egyik legnagyobb élménye. De van nekem azért még sok-sok élményem, és elmondom a másikat, hogy nem csak úgymond Németországban, Magyarországon is volt élményem. Én egyszer prédikáltam a parlament tanácskozó termében. Kövér László, Szili Katalin volt például a hallgatóságban, és a székelyek ott voltak, Széke Nemzeti Tanácsnak közgyűlése, és amikor vége volt az ünnepségnek, az igehirdetésnek, az áhítatnak és az együttlétnek, akkor Szili Katalin, az országgyűlés előző elnök azt kérdezte, hogy így szó szerint mekkora élmény egy vártemplő lelkipásztornak a magyar parlamentben prédikálni. És ezt válaszoltam neki, hogy nekem megadatott, hogy 2 héttel ezelőtt Brazíliában voltam az őserdőben református lelkipásztorként. Azt hittem, hogy életem legnagyobb élménye, de ez annál is nagyobb volt. Sok-sok élményem van, hála Istennek, azt szoktam mondani, engem érdemtelenül tenyerén hordozott az Úristen, szép karrierem volt, ha szabad ezt karriernek mondani, de a szolgálat is egyfajta karrier. Természetesen voltak bukások is, akár konkrét bukást is elmondhatnék, csak egyetlen egyet mondok el, inkább hiányérzetképpen. Mindig utólag, ha elmentem egy gyülekezetből, akkor jutott eszembe, hogy milyen gyönyörű időszakot éltem meg, mennyire fontos volt az a 11 év Jedden, amikor én még a Ceausescu időben voltam ott 6 évet lelkipásztor, utána még közel 6 évet a változás után, 10 év alatt megváltozott a falunak az élete, és én nem írtam mindezt le naponta, vagy akár hetente, hogy mit éltem át, mert elveszett sajnos egy olyan 10 éves falu történet, amely soha többet elő nem fordul. Voltak nagyobb bukásaim is, de hadd maradjunk most csak ennyivel.
Befejezésül, mi a hitvallása?
3 rövid gondolatban tudnám megfogalmazni a hitvallásomat. Az egyik, és ez az élettapasztalatom, minden életnek értéke az, amit az ember az ő helyén tisztességgel el tud végezni, és tudja, hogy ez a küldetése. Talán magyarázatként hadd tegyem hozzá, ezt amikor megfogalmaztam, akkor el szoktam mondani, ennek alapján én az utcaseprőt is tudom annyira tisztelni, mint egy püspököt, ha utána tiszta marad az út, és valóban elvégezte a szolgálatát. Másodszor hitvallásom megfogalmazása így hangzik, hiteles élet és szolgálat eredményes és maradandó. De csak a hiteles élet és szolgálat. Hadd mondjam el, én tudok olyan lelkipásztor életet, amely kegyetlenül nehéz volt azért, mert nem volt mindig hiteles. És ha én egy vasárnap nem voltam igazán hiteles, az egy bukás volt, és utána nagyon rossz érzés volt. Én merem állítani akár lelkipásztori, akár bármilyen munkában, amely hiteles, és amely életszerű, a szép siker, a szolgálat és örömöt jelent. És végül harmadszor hitvallásom megfogalmazásos hozzátartozik. Nekünk itt Erdélyben minőségi, közösségi szolgálatban kell gondolkodni, és csak azt szabad tenni. De ha mi itt Erdélyben bárhol harangozóként, püspökként, bármilyen szolgálatban minőségi, közösségi munkát végzünk, akkor szabad nekünk reménykedni, hogy megmaradunk, és meg is fogunk maradni.
Hesperes úr, köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Tisztelt hallgatók, hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai portrinkba. Az elmúlt percekben Eötvös József nyugalmazott református Esperest és Nagybodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További szép napot kívánok, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.